az önök munkájához képest, tehát amit már elkezdtek, ahhoz képest korán vagy későn, vagy éppen jókor érkeztek azok a gépek, amelyek hát itt a talajművelési technológiában jártasak, hogy így mondjam.
Egyértelmű, hogy a világ mezőgazdasága már megérett arra, hogy ezeket a technológiákat használjuk, amelyekhez szükségünk van ezekre a gépekre. A gépek nagyon-nagyon kellenek mind az oktatás szempontjából, mind a kutatások szempontjából. A hallgatóinknak meg kell ismerni ezeket az újfajta talajművelési technológiákat, a kutatásainkhoz pedig ahhoz, hogy környezettudatos termelést csináljunk, akár országos, de leginkább térségi helyi szinten, ahhoz pedig szinte elengedhetetlenek.
Mennyi ideje, mikor ismertük fel, hogy változtatni kell a technológián?
A felismerés már több évtizedes. Viszont a technológiák, amik ezt segítik, mert rengeteg nagyon jól működő technológia is van már, az utóbbi 5-10 évben terjedtek el, és kijelenthetjük, hogy az utóbbi 5 évben már rohamosan terjednek, nem csak külföldi példákat, nem csak tengeren túli példákat látunk, hanem most már rengeteg magyar példa is van.
Mindjárt kibontjuk, hogy miről beszélgetünk, mert itt még egy kicsit olyan sejtelmes volt minden mondat. És bocsánat, hogy visszatérek a régmúltra, de sokszor mondják azt, hogy a paraszti gazdálkodás mindent tudott. Ugye előttünk van a kép, ahogyan megy az idős ember, vagy a kevésbé idős ember, és mondjuk egy tehénnel, két tehénnel, lovakkal, akinek milyen volt szántott, tehát forgatták a földet. Akkor az már akkor is rossz volt? Most ezt így kijelenthetjük?
Nehéz kijelenteni, de gyakorlatilag ahhoz, hogy a talajaink szerves anyagtartalmát megőrizzük, ahhoz szükségünk van arra, hogy elhagyjuk a szántást, sőt, majdnem kijelenthetjük, hogy egyéb más talajművelési módokat is.
Ugye ezt nem értjük talán sokan, hogy miért kell elhagyni a szántást.
Már azokban az időkben, már amikor az ősember ásóbotot használt, akkor is, ahogy megforgatta a talajt, annak a talajnak ez szerves anyag veszteséget okozott, hiszen széndioxid formájában nagyon-nagyon sok szerves anyag elillant. Szép lassan csökken így talajainknak a termőképessége. Be lehet bizonyítani, pontosabban több kísérlet már bebizonyította, hogy azok a talajok, amit 100 éve művelnek, szántásos módon, akár mélyszántással, ugyanis egyre mélyebben szántunk azért a nagyobb termés átlagok miatt, és meghaladjuk azt, amit a lovas eke megcsinált, folyamatosan vesztik a szerves anyagtartalmukat. Nem ritka, hogy egy 3%-os humusztartalmú talajból szép lassan 2-1%-os humusztartalmú talaj lesz. Ennek ott van a jelentősége, hogy ezeknek a talajoknak a természetes tápanyagszolgáltató képessége így nagy mértékben lecsökken. A víztároló képességük is nagy mértékben csökken. Ahhoz, hogy azokat a termés átlagokat, amiket kívánatosnak tartunk, amik már pozitív jövedelmezőséget biztosítanak, azokhoz nagy mennyiségű input anyagra van szükség. Nem volt rossz a paraszti gazdálkodás, Isten ments, hogy ezt mondjuk egy olyan országba, amelyik egy klasszikus agrárország.
Volt.
De a klímaváltozás következtében fel kell azt ismernünk, hogy a széndioxid szint növekedése az egy igen-igen fontos szempont, és egy igen-igen fontos klímát befolyásoló tényező. És a széndioxid szint növekedésével folyamatosan emelkedik a hőmérséklet is. Akár globálisan, de akár itt helyi szinten is egyértelműen tapasztaljuk. És láthatjuk azt, hogy rengeteg hagyományos, és visszautalhatunk a paraszti gazdálkodásra növényünk, mint burgonya, alma, tűnik el a nem szépen fogalmazó portfóliónkból. Mert egyre nehezebb a klímaváltozás következtében megtermelni. Ha ezt a folyamatot legalább megállítani akarjuk, de sokkal jobb lenne visszafordítani, ahhoz a széndioxid kibocsátást csökkenteni kell, és ebben igen jelentős szerepet játszhat a talajművelés.
Hát ez a kérdés, hogy képesek vagyunk-e erre. Gondolom, hogy az elmúlt időszakban, amikor tapasztalták a gazdák vagy a termelők, hogy egyre kisebbek a hozamok is, hogy ezt valahogyan kompenzálni kell, akkor jöttek a olyan műtrágyák, amelyek segítenek ebben. De hát ez se lehet a végtelenségig. És akkor itt jött az, hogy valamit másként kellene csinálni ezután.
A termésnövelő anyagoknak nagyon fontos szerepe van. Tehát ma már elképzelhetetlen a világ mezőgazdasága enélkül, magyarul klasszikusan műtrágyának nevezzük, de azért az összefoglaló nevük, hogyha nem csak a műtrágya tartozik ide, hanem egyéb más kemikáliák is, de természetes anyagok is, amik termésnövelő anyagok. Tehát ahhoz, hogy rentábilisan tudjunk termelni, ahhoz, hogy egy olyan értéket elérjünk, ami élelmiszerbiztonságunk szempontjából fontos, tehát az elegendő élelmiszer, tehát ahhoz használnunk kell ezeket a termésnövelő anyagokat. Ezeket egy olyan technológiában, ahol a talajművelés nem forszírozzuk, tehát lehet akár egy no-till technológia, ott is kell alkalmaznunk. Valamilyen szinten ott is alkalmazzuk, de tény, hogy a talajaink természetes tápanyag szolgáltató képessége magasabb, hogyha szerves anyag tartalma, azon belül is a humusz tartalma magasabb.
Mindig pótolni akarunk valamit valamivel, és valahogy úgy megyünk előre, de aztán nem tudom, hogy ebből mi sül ki. Említettük a no-till technológiát, ugye itt arról van szó, hogy nincs szántás, hanem más módon próbálják a vetőmagot bejuttatni a földbe, de hát eljön az aratás ideje, és akkor kellene szártépőzni, boronálni, nem tudom, a talajt újra előkészíteni majd a következő vetéshez, és akkor ezt már nem lehet csinálni, vagy nem így lehet. De mi legyen akkor ezzel a, nem tudom, gabonaszárral, kukoricaszárral, hát akkor adunk egy olyan vegyi anyagot, ami segít a lebontásban, és akkor itt van az, hogy megint beleavatkozunk, megint egy külső tényezőt használunk. Tehát van-e ebből kiút? Vagy ez egy járható út?
Igen, tehát a no-till technológia azt jelenti, hogy semmilyen talajművelést nem alkalmazunk. A min-till technológia az, hogy nagyon sekélyen művelünk. Egyértelmű, hogy a jelenlegi no-till technológiákat úgy dolgozták ki, hogy totális gyomirtószerekre van szükség hozzá. Magyarul az előbb emlegetett gyomproblémát így tudjuk csak megszüntetni.
Bocsánat, ezt még adáson kívül emlegettük, a gyomproblémát, mert én a növénynek a szárára gondoltam, ugye, hogy azt is el kell majd valahogyan tüntetni, de még ugye mielőtt elindítottam a felvételt, akkor beszélgettünk arról, hogy vannak itt azért buktatók, és talán ezért is idegenkednek a gazdák ettől, mert ott van a gyom, amivel nem tudnak mit kezdeni. És ha már említette a gyomirtót, akkor meg ez ellen az egészségügy tiltakozik, mert hogy másként csapódik le.
A tangazdaságunk kísérletei jelenleg arra szolgálnak, hogy ökológiai gazdálkodásban hogy tudjuk a no-till technológiát beépíteni. Ez rendkívül nehéz. Igazából gyerekcipőben járnak még ezek a kutatások, hiszen hatékony no-till technológiákat totális gyomirtószerekkel együtt tudtak eddig megvalósítani. Az igazi célunk az lenne, különösen itt a nyírségben a tápanyaggazdálkodási szempontból nem túl jó, vízgazdálkodási szempontból nem túl jó, elsősorban homoktalajokon, hogy megtaláljuk azokat a technológiákat, amelyeket no-till-lel, vagy hogyha végképp nem lehetséges min-till-lel, egy megfelelő vetésforgóban vegyszerek nélkül tudunk termelni. A reményeink egyértelműen nem azok, hogy ez alkalmas intenzív gazdálkodásra ebben az esetben. Tehát lényegesen alacsonyabb termés átlagokkal kell számolnunk, de ez ugye lényegesen alacsonyabb input anyag mennyiségre van szükségünk. És részben egy jól megválasztott vetésforgóval nagyon kevés plusz termés növelő anyagra van szükségünk ahhoz, hogy ez működjön. És mivel mindezt ökológiai gazdálkodásban csináljuk, egyértelműen a tápanyag visszapótlást a helyes vetésforgó mellett a zöldtrágyákra, a szármaradványok jó használatára, és a térségünkben nagy mennyiségben található szerves trágyára, vagy akár annak granulát formájára is alapozhatjuk.
Tehát akkor azon kellene elgondolkodni, mondjuk akinek szántóföldje van, hogy nem minden évben kukoricát vessen, ugye, ha már annyira szeretné, persze egy idő után az időjárás se fogja ezt megengedni, hanem mindig mást.
Egyértelmű, hogy vetésforgóra van szükség. Tehát egy mai modern gazdaságban a vetésforgók léteznek. Vannak nagyüzemi klasszikus vetésforgók, ahol olyan növényeket, amiket nagy területen termesztenek, búza, árpa, napraforgó, repce, vagy kukoricára gondolok, ezeket forgatnak és beiktatnak bizonyos zöldtrágya periódusokat, de sajnos kisüzemben még elő-elő fordul a monokultúra, hát egyértelműen ökológiai gazdálkodást és no-till gazdálkodást monokultúrában lehetetlen megvalósítani, ezt már most kijelenthetjük.
Az is elgondolkodtató, hogy az elmúlt időszakban ugye voltak ezek a gépprojektek, amikor nagyon sokféle mezőgazdasági eszközt lehetett igényelniük a gazdáknak, itt különféle traktorokat látunk már, gyönyörűeket az utakon is akár, amelyek nagyon sok mindent tudnak, tudják az új technológiát is, vagy újabb eszközöket kell hozzájuk kapcsolni ahhoz, hogy tudják?
Ahhoz, hogy egy no-till technológiát könnyen megvalósítsunk, ahhoz az erőgépek rendelkezésre állnak. Tehát a traktor oldaláról, ami vontatja a gépeket, semmilyen probléma nincs, a jelenlegi erőgép parkunk tökéletesen alkalmas. Viszont munkagépeinknek csak egy része, a jelenlegi vetőgépeinknek csak egy része képes arra, hogy no-till technológiában működjön. Ez azt jelenti, hogy a legmodernebb vetőgépeknek jelentős már a csoroszianyomás, amit nem no-till technológiára dolgoztak ki, magyarul be tudja egy kicsit keményebb talajba is tenni a magot, viszont kifejezetten no-till technológiára, tehát nagyon lekeményedett talajfelszínre is dolgoztak már ki eljárásokat, és alkottak meg vetőgépeket. Az egyik ilyen eszköz az nekünk most már rendelkezésre áll. És nem csak a talaj jelenthet problémát, hanem az előbb emlegetett nagy mennyiségű szártömeg, hogy tudnia kell egy vetőgépnek azt is átvágni, tudnia kell megfelelő mélységbe behelyezni a magot, és utána pedig a magárkot visszatömöríteni, hogy ez a mag sikeresen ki is keljen.
Ön a Nyíregyházi Egyetem tangazdaságának a vezetője. 65 éve folyik agrárképzés ebben az intézményben. Ön fiatalember, kellett-e küzdenie a kollégákkal, amikor elindították, hogy az ökogazdálkodás, és egyáltalán beszélgetni kellett erről, hogy a szántásnak vége, vagy ezt meg kell változtatni?
Olyannyira változnak a technológiák, és változik az ember gondolkodása is. 10-15 évvel ezelőtt én nem tudtam elképzelni azt, hogy egy talajt nem feketére művelünk, magyarul nem szántunk és kombinátorozunk. Ez egyszerűbb, hogyha laikussal beszélünk, felásunk és elgerjünk. Tehát csak ez működhetett, és ha egy-egy szármaradvány kimaradt, akkor néztük, hogy hát ez nem megfelelő ez a talaj, tehát így nem lehet gazdálkodni. Majd utána az egyre gyakoribb aszályok, az egyre hektikusabb csapadékeloszlás, és az egyre gyakoribb szélerózió, ami ugye a homokot, itt gazdálkodunk, a homokon hordja, és épít belőle barikádokat, és porviharokat csinál, azért rádöbbentett minket arra, hogy ezen változtatni kell, és már a tangazdaságban is több mint 10 éve változtattunk a talajművelési technológiáinkon. Akkor kezdtünk bele az ökológiai gazdálkodásba, és onnantól kezdve műveljük a talaj döntően forgatás nélkül. De láthatjuk, hogy tovább kell lépnünk ezen is, tehát nem elég csak, hogy forgatás nélkül termelünk, hanem meg kell próbálnunk a legújabb technológiákat is, ami azt jelenti, hogy akár a talajművelés nélküli technológiát. Tény, hogy rengeteg kudarcélmény ért már minket, és még vár is ránk ezzel kapcsolatban, hiszen azért, ha letérünk a kitaposott ösvényről, ott lehetnek csapdák és árkok is nagyon-nagyon sok, és bizonyít bele-bele sétáltunk már most is jó néhányba, de a jövőben is vele fogunk. Nem állíthatjuk azt, hogy egy tökéletes technológiát fogunk majd kidolgozni 5-6 év múlva. Éppen ezért egy picit nehezebb is volt megértetni bizonyos szakmai berkekben, hogy miért ez a célunk, hogy miért ezt akarjuk, de ha 5 év múlva tudunk erről beszélgetni, és le tudunk ülni, és azt mondhatjuk, hogy nem egy teljes technológiát, de bizonyos részeket sikerült megvalósítanunk, és a nyírségben gazdálkodók, akik gyengébb termőképességű talajon gazdálkodnak, kapnak egy alternatívát, vagy legalább részben kapnak egy alternatívát arra, hogy mit kezdjenek a talajaikkal, ami egy kicsit kevésbé kitett a klímaváltozásnak, és egy költséghatékony művelésmódot lehet rajta folytatni, akkor már sikereket értünk el.
Hát igen, mondhatnák erre a termelők, a gazdák, hogy hát nem elég bizonytalan tényező van a mezőgazdaságban, még ez is, a talajművelés is azzá válik.
Nekik nem kell a jártutat elhagyni a járatlanért, hogy a szólást kiforgassam egy kicsit. Ezért vagyunk mi a tangazdaság, ahol megtehetjük ezeket a kísérleteket, és nem kis parcellán, hanem nagy területeken akarjuk megvalósítani, nem egy-két évben, hanem legalább 3-4-5 évben, hogy valamire ténylegesen azt mondhassuk, hogy igen, ez a régióban ilyen formában működik, vagy nem, ezzel ne próbálkozzatok, mert nem fog működni.
Ja, a mezőgazdasági főiskolát régi nevén nagyon népszerűnek tartottuk annó. És az, hogy most betagozódott a nagy nyíregyházi egyetem égiszi alá, az még nem kellene azt jelentse, hogy akkor kisebb lett a mérték, de hát kérdezem, hogy ez hogy alakult az utóbbi időben. Akarnak-e a fiatalok tanulni mezőgazdaságot?
Országszerte csökken az érdeklődés az agrárium iránt. Csak azok válhatnak igazán jó agrármérnökké, akikben valahol mélyben ez már gyökerezik, tehát ezt ténylegesen csinálni akarják. A mi helyünk a Nyíregyházi Egyetemé lassan kialakult, hogy elsősorban térségi, és elsősorban az ökológiai gazdálkodás irányába mozdult el egy kicsit, akár szakirány, akár oktatás szempontjából. A jelenlegi hallgatói struktúránk is úgy néz ki, hogy a hallgatóknak egy jelentős része már gazdálkodóként érkezik oda, gazdálkodásból jön. Érdekes, hogy a levelező tagozatos hallgatók száma lényegesen magasabb, mint a nappali tagozatosok. Oké, tehát elképzelhető, hogy ehhez a pályához is érni kell egy kicsit. Én folyamatosan biztatom a hallgatóinkat, hogy jó szakmát választottak, mert én amióta csinálom, 3 évtized, azóta élvezem nagyon, és remélem, hogy ők is fogják. Egy évfolyamba mezőgazdasági tudományterületen, és ez alatt több különböző szakot értünk, változó létszámban vannak a hallgatóink. Az egyik ilyen is, hogy a kisebb képzésekkel kezdem, a gyógy- és fűszernövénytermesztő felsőoktatási szakképzésünk, ami döntően már levelező tagozaton vált be jól, igazság szerint erre jelentkeznek többen, 8-10 fős évfolyamokkal indul ez a fajta képzésünk minden évbe, általában olyanok, akik érdeklődnek a gyógy- és fűszernövénytermesztés iránt. A mezőgazdasági tudományterülethez kapcsolódik még egyértelműen a mezőgazdasági és élelmiszeripar gépészmérnöki szak, aminek ugye a legnagyobb tradíciója és a legnagyobb folyamatos tradíciója van nálunk. Sajnos ez is döntően levelező képzésben indul csak el, mert az egyéb más kissé divatosabb járműmérnök, gépészmérnök szakok visznek el hallgatókat. Mezőgazdasági mérnökképzés ugye elsősorban a mezőgazdász tudományterületnek, tehát ez a régi klasszikus főiskolai képzés, amit most BSC képzésnek nevezünk, 7 féléves képzés a legjelentősebb a mezőgazdasági tudományterületen. Átlagosan 10-15 fős nappal is évfolyamok, és 30-40, hát a kezdetekkor 50-60 fős levelezős évfolyamaink vannak. Ez természetes, hogy azért a végére egy picikét csökkent, a 7. fél év végére. Ezt kiegészíti még egy mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés, de amióta változott a felvételi rendszer, egyértelműen innen is átsorolódtak a hallgatók a mezőgazdasági mérnök, magyarul a klasszikus agrármérnök képzésbe.
Talán a leges legvégére, hogy azoknak is mondjunk valamit, akiknek kiskertjük van, és nem ilyen nagy tételekben gondolkodnak. Amikor mi megbeszéltük az interjú időpontját, akkor én éppen ástam a kis kertemet. Azt is rosszul tettem?
Nem feltétlen mondhatom, hogy egy kiskerti viszonylatba kell megváltoztatni így a világot. Hiszen egy kiskertbe viszonylag intenzíven kell termelnünk, és nem kell rámennünk arra, hogy extenzíven termeljünk, magyarul ne érjük el az elérhető termés átlagoknak csak a 10-20%-át. Úgyhogy kiskertben én azt gondolom, hogy nem csinálunk semmilyen nagy rombolást, hogyha ásunk, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy minél több szerves anyagot juttassunk be, ha már ásunk.
Tehát mondjuk a lehullott fa levelet forgassuk be.
Így van. Ha komposztáljuk, tergy egyértelműen nagyon jó, de ha komposztálás nélkül kerül a szerves anyag be a talajba, az is egy nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon jó dolog lehet. Tehát minél több szerves anyaggal termelni. Vannak ennek szélsőséges példái, ahol nem ásnak, hanem már hatalmas szerves anyag talpakon termelnek, ez is célra vezető lehet.